Szeretettel köszöntelek benneteket. Nyissuk ki a Bibliánkat János első levelénél, és az 5. rész 6. versétől fogjuk olvasni a 13-ig. És kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk. Tehát János első levele, 5. rész 6. verstől a 13-ig. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem víz és vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér. És ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amelyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Istenünk, hálát adunk a te igédért, és megvalljuk neked most is, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igédre akarjuk alapozni az életünket, és most megnyitjuk a mi szívünket, értelmünket, érzelmeinket, lelkünket a te igéd előtt. Szólj hozzánk most, Uram, várjuk a te tanításodat. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Rögtön szeretnék még egy igeszakaszt felolvasni, amit már így az adventi időszakban egyszer olvastam. Ez pedig Zakariás proféciájából van. Egyrészt Keresztelő Jánosról, másrészt pedig Krisztusról. A Lukács 1.76-ban van egyébként. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy Krisztus, a fény eljön a magasságból, és eljön ide ebbe a világban, ahol sötétségben járunk, és úgy is fogalmaz, hogy a halál árnyékában lakozunk. És mindezt azért teszi, hogy ráigazítsa a lábunkat a békesség útjára. Ez a cél, hogy a békesség útján járjon a mi lábunk. Szeretnék egy furcsa példát mondani, lehet, hogy valakinek talán ez furcsa lesz. Én életemben elég sokat kártyáztam, és ugye a baptista gyülekezetekben a kártyázás, tehát az egy viszonylag csúnya dolognak tűnik. De nem hazárd játékoztam, mindjárt elmondom, miért hozom ezt a példát. Egy olyan kártyajátékot játszottam, ami minden kártyajátéktól nagyon erőteljesen különbözik. Egy dologban. És ez az egy dolog, amiben különbözik, ez az, hogy ahhoz, hogy nyerjél, ahhoz tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen lapokat kapsz. Tehát abszolút független attól, hogy győzöl vagy vesztesz, hogy milyen lapjaid vannak. Ugye a szerencsejáték az erről szól, hogy hát ha jó lapokat kapsz, akkor tudsz nyerni, akkor esélyed van, ha rossz lapokat kapsz, akkor nem nyertél. Ez a kártyajáték, amiről szeretném ezt a példát mondani, ez olyan kártyajáték, hogy teljesen lényegtelen, hogy milyen lapokat kapsz. Ez úgy működik, hogy tulajdonképpen mindenki, tehát több csapat ugyanazokkal a lapokkal játszik. És a feladat az az, hogy azokból a lapokból, amit van, a legjobbat kihozzad. És hogyha azok pocséklapok, már olyan értelemben, hogy csupa kicsi lap, vagy nem jó összeállítás, az lényegtelen, mert mások is azt a lapot kapták, és igazából akkor tudsz nyerni, hogyha kihozod azokból a lapokból, ami éppen van, ha jók, akkor jók, de akkor többiek is jól kaptak, a legjobbat. Ez nem egy hazárdjáték, ez tulajdonképpen egy versenyjáték, úgy hívják, hogy bridge, olimpiát is szoktak belőle rendezni. De miért is mondtam ezt el? Ugyanis az, amiről ma szó lesz, és amiről ez az ige is szól, az nagyon hasonló ehhez. Egy dologban hasonló, a másikban pont, hogy ellentetje. Abban ellentetje, hogy mi az életünkben különböző lapokat kapunk. Igaz? Mindenkinek különböző lapok lettek kiosztva. És megnézzük az egyikét, Pandinak nagyon jó ilyen hangszeres lapok vannak, és irigykedhetek rá, hogy hát de jó lenne, nekem is ilyen lapok lennének, vagy bárkire nézek, mindenkinél tudok mondani, hogy valamiből jó lapot kapott, és mi, amikor magunkat nézzük, bizony, hát valaki úgy érzi, hogy ő rossz lapokat kapott, és ugye ebből kell neki játszani, valaki meg jobb lapokat kapott, és amiben viszont, amiben hoztam a példát, hogy ugye azt mondtam, hogy ebben a kártyajátékban a győzelem nem attól függ, hogy milyen lapjaid vannak, hanem amilyen lapjaid vannak, azokból kell kihoznod a legtöbbet, és tudsz nyerni. És tudjátok, ilyen a mi életünk is, és Isten is így tekint ránk, hogy a mi győztes életünk az nem attól függ, hogy milyen lapjaid vannak, hanem attól függ, hogy azok a lapok, amik neked vannak, azokból mit tudsz kihozni. A karácsonyi ünnep, én azt mondanám, hogy a legérzelemdúsabb ünnep. Abban az értelemben, hogy ilyenkor a bennünk levő érzelmek a legerősebben jönnek föl. Ugye szeretet ünnepe, család, és ilyenkor nagyon vágyunk. Ha mindig vágyunk, de ilyenkor különösen vágyunk arra, hogy minden békesség legyen, szép legyen, jó legyen. És az egész világ is talán így van, vagy legalábbis akik a keresztény úgynevezett kultúrkörben vannak. De ez magában hordozza azt is, hogy valamikor, pont azért, mert nagyon vágyunk rá, és nem annyira jön össze, akkor nagy mélységeket is át tudunk élni. Mert ugye karácsonykor szomorúnak lenni, vagy ilyenkor nem jön össze a dolog, az meg még jobban bánt minket. Nem véletlen, hogy ilyenkor van egyébként az évnek azok a napjai, amikor például az öngyilkosság nagyon sok van, mert akik úgymond rossz lapokat kaptak, és igazából nem jött nekik össze, és még így se tudták átélni a szeretetet, a boldogságot, azok ilyenkor még mélyebben vannak. Hogyha egy szóba szeretném összefoglalni azt, amiről ma szól Isten igéje, akkor ez a szó ez az lenne, hogy maradj. Nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe erről, hogy maradj. Úgy tudnám ezt mondani, egy olyan példát tudnék mondani, mondjuk egy szülő, egy két szülő, az ő lázadó, fiatal, serdülő gyereke éppen világá kíván menni. Nem tudom, ti mentetek már világá, én már egyszer próbálkoztam, de nem sikerült. Általában azért ez így szokott lenni, és akkor a szülők ugye nagy szeretettel hát próbálják rávenni a szegény gyereket, hogy hát azért jobb lesz neked itthon, meg stb. És hogyha elmennek, én egyébként elmentem, akkor azért egy tisztes távolságból azért követik, hogy ugye amikor végig rájön, hogy mégse kéne világá menni, akkor ott legyünk, és próbáljuk rávenni, hogy maradj. Maradj itt a családban. Mert annyira fontos, hogy itt legyél, és itt leszel boldog. De talán durvább példát is mondhatok, valami olyasmiről szeretnék beszélni, mint amikor egy öngyilkos jelölt áll a híd szélén, és egy lépésre van már csak hogy lelép, és van valaki, akinek ez a szakmája, és próbálja megközelíteni, és próbálja azt elmondani neki, hogy ne ugorjál le, gyere vissza. És valami ilyesmit érzek itt Isten üzenetében, hogy Isten azt akarja elmondani, és legfőképp karácsonykor egyébként, de most különösen, hogy maradj. Nem tudom, ki mire készül. Miben gondolkozik, mi az, amiben belefáradt már, mi az, amiben már úgy érzi, hogy talán ez már sok, ez nehéz. Isten azt mondja, hogy maradj itt mellettem. mert szeretlek téged. És bármilyen lapot kaptál, ugye ezt mi nem tudjuk földolgozni, felfogni, hogy mi alapján meg hogyan osztódnak ezek a lapok. Bármilyen lapot kaptál, Isten azt mondja, hogy szeret téged, és a győztes életed az nem attól függ, hogy milyen lapjaid vannak, hanem attól, hogy azokkal a lapokkal te mit teszel. És hogyha elhisszük a világnak ezt a hazugságát, hogy ettől függ a győztes élet, hogy milyen lapjaink vannak, akkor már elmentünk. Isten azt mondja, hogy maradj. Ha visszaemlékeztek, akkor Advent 1., 2., 3. vasárnapján egy-egy üzenet volt János leveléből, és három olyan téma volt előhozva, ami abban közös, hogy tulajdonképpen ezek a dolgok függetlenek a körülményektől. Függetlenek voltak attól, hogy milyen lapokat kaptál. És nagyon szeretem Isten igében ezeket az ige szakaszokat, ilyen például a boldog mondások is, nézzétek meg. A boldog mondások az teljesen független attól, hogy szegény vagy, gazdag vagy, okos vagy, esetleg kevésbé okos vagy, vagy éppen milyen bajod van, az ugyanúgy egyenlően mindenki megtapasztalhatja, és az övé lehet. Ha emlékeztek rá, akkor az egyik alkalommal szó volt arról, hogy szeressük egymást, hogy a testvér szeretetről, hogy Jézus azért is jött el, és ugye ne akarja igazítani a lábunkat a békesség útjára, hogy szerethessük egymást. Szerintetek függ ez a dolog, hogy kinek milyen lapjai vannak? Lehetetlen esetleg, van olyan lapkiosztás, aminél ez nem lehet? Szerintem nincsen. Persze valaki mondhatja azt, hogy hát azért lehet nehezebb lapokat kapni, amiből ezt megvalósítani talán nehezebb. Igaz, ez lehet, hogy igaz. Bár azon gondolkoztam, hogy jó lapokkal, tehát igazán jó tele van ásza, királya, stb. Olyan felszínesen tudjuk csak megvalósítani, igazán mélyen talán nehezebb megvalósítani, mert azt hiszük, hogy mindenkit szeretünk, mert hát ugye semmi problémánk van, mindenkivel jóban vagyunk, és közben meg mégsem. Persze nehezebb lapokkal talán küzdelmesebb, de sokkal mélyebben lehetséges ezt átélni. Aztán volt szó arról is, hogy az Úr Jézus azért is jött, azért született meg erre a földre, és ahogy a békességre rá akar igazítani a lábunkat, hogy ne a félelem vezéreljen bennünket, és tulajdonképpen a önmegvalósításunkat ne azokba a dolgokba lássuk, hogy világi eredményeink vannak, vagy büszkék vagyunk, vagy valahogy meg kell nekünk mutatni, hogy kik is vagyunk mi valójában, hogy becsüljenek, hanem abban, hogy Isten szeret bennünket. Ez megint kérdezlek benneteket, hogy függ a lapkiosztástól ez a stabil, hogy mondjam, stabil ember, aki jól érzi magát, mert tudja, hogy az Isten szereti, és jól van. Függ ez attól, hogy kinek milyen lapjai vannak? Hát, szerintem nem. Szerintem megint mondhatom, hogy esetleg egy gazdag embernek egy csapda is van, tehát még talán neki nehezebb. Mert hát őt mindenki szereti, ugye tudjuk, mert gazdag, mindenki körül rajongja, hát ő neki ez megy, ő érzi, hogy ő valaki. Esetleg egy rosszabb lapkiosztással talán nehezebb, de mégis sokkal könnyebb talán mélyebbre jutni. Aztán volt szó arról is, hogy győztes életet élhetünk. Azért jött el Krisztus erre a földre, hogy ráigazítsa a békesség útjára a lábunkat, hogy győztesek lehessünk. Hát ez megint olyan, hogy függ ez a lapkiosztástól? Na hát persze, hát valaki olyan lapokat kap, hogy gazdag szülők, esetleg egy jó gazdag európai ország, hát győztes életet élhet, igaz? Hát nem. Hát ettől nem lesz neki győztes az élete. Vagy pedig valaki, aki nagyon nyomorúságos lapokat kapott, világi értelemben, ő nem élhet győztes életet. Hát tudjuk, hogy a Biblia, amikor a győztes életről beszél, arról beszél, hogy ezt a világ rendszert, amit ez a világ ránk akar erőltetni, hogy Istentől minél távolabb jussunk, ezt tudjuk legyőzni. Úgyhogy, ha megnézitek, akkor tulajdonképpen olyan dolgokról beszélt itt János a levelében, amik függetlenek a lapkiosztástól, függetlenek a körülményektől, hanem te ezektől teljesen függetlenül megélheted azt, hogy igazán szereted a testvéreidet, megélheted azt, hogy te vagy valaki jó értelemben, hogy Isten előtt büszke tudsz lenni, mert tudod, hogy Isten szeret, és megélheted azt, hogy győztes életet éltél. Emlékeztek rá, hogy mi az 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 egy dolog, ami ezeknek a garanciája, hogy igazán testvér szeretők tudunk lenni, hogy nem kell félnünk, hogy nem kell magunknak szerezni dicsőséget, hanem ezt megkaphatjuk, és hogy győztes életet éljünk, hogy ki tud ilyen életet élni. Ugye csak mondom, hogy a győztes életnél például mond egy ilyet a Biblia, hogy a Isten parancsolatait például nagyon könnyű megtartani. Hogy hogyan megy ez? Hogyan lehetséges ez? Emlékeztek rá, hogy egy dolog, Csabi bólogat. Igen, de az miből van? Hát mi van még előtte valami, amiről volt szó két hete? Az Istennek az ismeretéből, és milyen az Isten? Szeret bennünket. Emlékeztek rá, hogy arról szól Jánosnak a levele, hogyha valaki megtapasztalja Isten szeretetét igazán, és tudja, hogy őt Isten elfogadja és szereti, akkor tudja csak szeretni az ő testvéreit, akkor tud csak valaki lenni úgy, hogy nem kell neki a világi segítséget venni, hogy gazdag legyen, meg könyököljön, meg stb., és akkor tud csak győztes életet élni. Mert lehet, hogy van valaki, aki olyan erős ember, hogy ő meg tudja tartani az Isten parancsolatait, anélkül, hogy tapasztalá Isten szeretetét úgy erőből, de tudjuk, hogy igazából nincs. Ez ilyen farizeusi hitre vezet. Hogyha te megéled Istennek a szeretetét, ha megtapasztalod, ha megérted, és itt van az, hogy ismered az Istent, valójában, hogy milyen ő, akkor meg fogod tudni ezeket tenni. De nézzétek meg, hogy ezek a dolgok, ezek mind tulajdonképpen erre a világra mutatnak. Mert hát hol kell nekünk szeretni a testvéreinket? Hát nem a mennyországban. Ugye majd, amikor ott leszünk, akkor ez nem lesz kérdés. Itt most. Vagy hol kell nekünk a félelmet kiűzni az életünkből? Ugye a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hát itt a világban, a mennyországban nem lesz már félelem. Vagy hol kell nekünk győztes életet élnünk? Hol kell nekünk legyőzni ennek a világnak a berendezkedését? Hát nem a mennyországban. Hát ott nem kell már legyőzni. Ezek mind-mind ide mutatnak. És arról beszélt eddig János levelében az ige, hogy ezek a dolgok, ezek Krisztusban vannak elrejtve, és hogyha megértjük Krisztusnak az üzenetét, a szeretetét, akkor ezeket itt a Földön megtapasztalhatjuk, és ez egy csodálatos biztonságot, csodálatos életet eredményezhet. De ma valami ennél sokkal többről szól Istennek az igéje, amit itt felolvastunk. Valami ennél sokkal nagyobbról szól. Amikor valaki átadja az életét Krisztusnak, akkor valami ilyesmit tesz, azt mondja, mindent, vagy mindazt, ami vagyok, neked adom, és mindent, amin van, megosztom veled. És amikor ezt valaki megteszi, akkor elindul neki ez az élete, ez a békességre igazított láb, és kezdi élvezni az Istennel való járást. De azt szeretném mondani, hogy amiről ma Isten igéje szól, ahhoz képest ez tulajdonképpen nagyon kevés. Mert a 13. versben ezt olvassuk, hogy ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Most János ezekről a földi dolgokról, amik természetesen Istentől jövő dolgok, de itt, most nekünk itt adnak segítséget, ráirányítja a figyelmünket az örökké valóságra. És azt mondja, hogy tulajdonképpen ezeket, mindent, amit most írtam, ezt azért írtam nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Úgy elgondolkoztam, hogy kik voltak azok az emberek, akik ezt először úgy igazán meglátták, hogy tulajdonképpen a Krisztus ajándéka, hogy ő eljött a földre, az igazából nem is erre a földre hoz nekünk segítséget, hanem az igazán a mennyei világba, az örök életet hozza el. És így arra jutottam, hogy a napkeleti bölcsek, hogyha meggondoljuk, hogy ők mit is csináltak, valamit értettek ebből. Gondoljátok el, hogy ezek a napkeleti bölcsek jó messziről elzarándokoltak egy kis csecsemőt megnézni. Hát azért abban az időben ez nem volt egy könnyű mutatvány, ugye rablóbandák meg mindenféle volt, és hoztak rengeteg kincset. Mi járhatott az ő fejükbe? úgy gondolták, hogy majd ettől nekik e világon jobb lesz. Hát nem hiszem. Meg nem is hiszem, hogy nekik ettől ilyen értelemben fizikálisan jobb lett. Hanem ők látták azt, hogy itt a megváltó született meg. Az a személy, aki az örökké valóságban lesz az Úr. És ők ezt a személyt akarták látni. És ma, amikor olvassuk Isten igéjét, akkor erre szeretne rámutatni nekünk az Isten. Azt szeretném mondani, hogy maradjunk az ő családjába, hogy ne adjuk föl a harcot, hogyha van a fejedben egy-két dolog, amire azt mondom, hogy már belefáradtam, meg ezeket már nem tudom elhordozni, meg talán már nem tudom megvalósítani, akkor azt mondja, hogy maradjatok itt az én családomban, Krisztus mellett. A 6.-9. versben arról olvasunk, hogy Istennek van valamilyen nagyon erős bizonyságtétele erről, hogy miért is maradjunk. Ő az a Jézus Krisztus, ezt olvassuk, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem víz és vér által, a lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér. És ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. Hát ez nem egy könnyű szakasz a Bibliában. Sokféle magyarázat született már. Én most csak arra szeretnék szorítkozni, amiben azt mondom, hogy biztosak lehetünk. És ami viszont egy nagyon-nagyon erős bizonyságtétel. Először is szeretném, hogyha visszaidéznénk azt az időpontot, amikor Jézus bemerítkezett. Eljött a Jordánhoz, beállt a Jordánba, és ott keresztelő János által, vagy bemerítő János által bemerítkezett. Mit fejezett ki ezzel Krisztus? Az embereknek, akik ott voltak? Mit gondoltak róla Krisztusról? Hogy közéjük tartozik. Sőt, azt gondolták, hogy ő is egy bűnös ember, Szent Keresztelő János arra hívta őket, hogy jöjjön mindenki, aki a bűneit le akarja rakni, és Istenhez akar menni. Jézus már itt kinyilvánította, hogy a bűnös emberiséggel közösséget vállal. Volt néhány ember, konkrétan János, aki tudta ezt, hogy kicsoda az, aki jön hozzá bemerítkezni, és tiltakozott is, és mondta is azt, hogy hát nekem kéne inkább általad bemerítkeznem. De Jézus azt mondta, hogy ő neki ez az üzenete. Itt mondta el igazán először az üzenetét, hogy a bűnös emberiséggel ő közösséget vállal. És ekkor jött Istennek a bizonyságtétele, és meggyőződésem, hogy erről szól Istennek az igéje itt, amikor azt mondja, hogy víz által, azt mondja, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Azt mondja, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Gondoljátok el, ott vannak az emberek, és Isten a mennyből lekiált. És azt mondja, hogy itt van az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ma karácsonykor, amikor készülünk megünnepelni Jézusnak a születésnapját, akkor Isten ugyanígy azt mondja, hogy figyeljétek az én fiamat. Ő az én fiam, akiben én gyönyörködöm. Ő az, aki rá tudja igazítani a ti lábatokat a békességre, és ő az, aki tud adni szeretetet, aki meg tud szabadítani a félelemtől, aki győztes életet tud adni, de ez mind semmi, mert ő az, aki örök életet tud adni. És azt mondja erre Istennek az igéje, hogy ez a bizonyságtétel, ez nagyobb, mint az embereknek a bizonyságtétele. Hát gondoljatok csak bele, hogy Isten a mennyből lekiált azért, hogy maradjál, hogy itt maradj, hogy ne menj el, hogy ne engedjél a világnak dolgokban, amiket már megterveztél, hogy talán máshogy fogsz csinálni. Isten a mennyből kiált le azért, hogy itt maradj. Utána azt is mondja, hogy a vér, hát talán ezt könnyebb megértenünk, ez Krisztusnak a bizonyságtétele. Az előző az Isten bizonyságtétele volt, ő a mennyből kiáltott le, Krisztus eljött, ő néma maradt, viszont egy olyan dolgot tett, ami minden kiáltásnál erősebb volt. Az életét adta. Értünk. Erről egyébként Jézus a következőt mondja János evangéliumában. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És Jézus azt mondja, hogy mi a barátai vagyunk. És ő azt mondja, hogy ő az életét adta, érted. És azt mondja megint az ige, hogy nincs nagyobb bizonyságtétel ennél, mint az Istennek, Krisztusnak, az Atyának, Krisztusnak és a léleknek a bizonyságtétele. És Krisztus bizonyságtétele az volt, hogy ő végig vitte ezt az életet azokkal a lapokkal, amiket ő kapott. És volt egy-két bátor tanítvány, aki mondta, hogy hát ő ezekkel a lapokkal ő is meg tudja csinálni, úgy fogalmazott, hogy ki tudja inni a poharat, de ne gondoljuk, meg Jézus is tudta, hogy ez nem megy nekik. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, hát neked is osztottak lapokat, és hogy gyere, és éld végig az életedet, és maradjál, ne menj el, maradj Isten mellett, maradj a családban. Ez Krisztusnak a bizonyságtétele, és utána még azt is olvassuk, hogy a léleknek is, a Szentlélek is bizonyságot tett, itt pedig a János 16.8-ban olvassuk, hogy és amikor eljön, mármint a lélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. A lélek pedig a te lelkedbe kiáltja bele az ő bizonyságtételét. És nem tudom, mi van a lelketekben. Az enyémben tudom úgy nagyjából. De Isten lelke most belkiált, és azt mondja, hogy maradj. Azt mondja, hogy maradj Isten mellett. És ne menj el. Ne add föl. Az Istennek a bizonyságtétele nagyobb, mint az ember, bármilyen embernek a bizonyságtétele. És utána folytatja, hogy és aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Azt hittem föl magamnak, hogy nem a Krisztusról szerzett szubjektív tapasztalatunk ment meg minket a kározattól, hanem a Krisztusba vetett hitünk. Nem az, hogy mit tapasztalsz, vagy milyen lapokat érzel, vagy tetszik, nem tetszik, vagy hogy átélted-e ilyen úgy, vagy olyan úgy a Krisztus szeretetét, hanem az, hogy döntöttél, és megismerted-e Krisztusnak a valódi szeretetét, az, hogy megtart téged. Van benne tapasztalat is, de csak azt akarom mondani, hogy nem az számít, hogy te most hogy érzel, hanem az számít, hogy ismered-e Krisztust. Ismered-e Krisztust annak, aki, és erről szól János, és erről akarja meggyőzni a hallgatóságot, hogy maradjunk Krisztus mellett. Mert Krisztus az, aki életet tud adni. Úgy folytatja, hogy aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ha nem hiszed el, hogy élhet békés életet ezekkel a lapokkal, akkor azt mondja Isten igéje, hogy hazuggá teszed őt. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Sehol nem olvasom a Bibliában, hogy a mi életünk, az függen a körülményeinktől. Függen attól, hogy milyen lapokat kaptunk. Ez csak attól függ, hogy te Krisztust hogyan ismerted meg. És ott vagy-e mellette. A Krisztus és a gyülekezet, vagy a Krisztus és a hívő közötti kapcsolatot a házassághoz hasonlítja a Biblia. És ahogy már az előbb olvastam, ez egy házassági fogadalomból van, amikor a férfi és a nő kimondja, hogy mindent, ami vagyok, neked adom, és mindazt, amin van, megosztom veled. Ez nagyon erősen kifejezi két ember között azt a szoros kapcsolatot. De ugyanígy kifejezi a Krisztus és te közötted való kapcsolatot. Istennek van egy ígérete, az, hogy ő örök életet ad neked. És te egy dolgot tudsz tenni, hogy döntesz mellette. És erről beszél itt János, erről akar meggyőzni, hogyha döntöttél mellette, akkor örök életed van. Ha hiszed, hogy Jézus Isten fia, örök életed van. Erről eszembe jut egy példa, amit olvastam valahol, a házasságról. Van egy ilyen kérdés, és megkérdezik, hogy ön házas? És akkor következő válaszok lehetségesek. Nem tudom. Vagy, ezt sosem lehet tudni. Vagy esetleg, talán. Hát ezek nem jó válaszok, nem? Hát nem, így nem lehet válaszolni egy kérdésre. Akár mennyire is már liberálisok vagyunk, vagy mindent elfogadunk, ez így nem érthető. Hát vagy házas valaki, vagy nem házas valaki. És ezt mondja itt Istennek az igéje, és ezt mondja utána János még a 13-as versben, ugye ezek a 13-as versek, megfigyeltem már egyszer, majd össze fogom őket gyűjteni, nagyon sokszor pont a 13-asra. Ez szerintem csak egy fricska, hogy a 13-as az egy jó szám. De figyeljetek, azt mondja, ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevébe, hogy tudjátok, örök életetek van. De örök életetek van. És nincs olyan, hogy talán, vagy nem is tudom, vagy esetleg, hanem hogyha rábíztad az életedet Krisztusra, örök életed van. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ez sokkal, de sokkal több annál, amit már itt a Földön megtapasztalhatunk, de ez is egy bizonyságtétel, hogy gondoljatok csak bele, amikor megtapasztaljuk a feltétel nélkül szeretetet valakitől. Vagy amikor megtapasztaljuk azt, hogy nem félünk, és hogy leomlik az egzisztenciális félelem, hogy ki is vagyok én, meg egyáltalán fogok-e boldogulni, stb. Vagy pedig az, hogy lehetek győztes ezen a világon, függetlenül attól, hogy milyen lapok vannak, meg milyen körülményeim vannak. De azt mondja itt János, és erre irányítja a figyelmet, ez a lényeg, hogy örök életetek van, és ez van Krisztusban elrejtve. Kérdés, hogy te elfogadod-e az Isten bizonyságtételét? Mert ezt kérdezi ma Isten igéje. Azt mondja, hogy elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amelyel fiáról tesz bizonyságot. Elfogadod-e ezt a bizonyságot? Elfogadod-e azt, amikor Isten lekiáltott a mennyből, és azt mondta, ő az én fiam? Elfogadod-e azt, amit Krisztus tett, hogy a kereszten meghalt, érted, hogy életed legyen? És elfogadod-e azt, amit hallasz a te lelkedben, amikor a lélek megmutatja neked, hogy mi a bűn, hogy mi az igazság, és mi az ítélet? És ezt te tudod? És mégis sokszor talán megfogalmazzuk, hogy talán el akarunk menni. Talán elegünk van dolgokból. És szeretnék ide visszatérni, hogy ma ez az üzenet. Azt mondja Isten igéje nekünk, hogy maradj. Maradj Krisztus mellett. Maradj teljesen mellette. Mert győztes életet élhetsz, mert el fogja venni a félelmeidet, mert szeretni fogod tudni az embertársaidat, de legfőképpen azért, mert az örök életre mész. Szeretnék még egyszer felolvasni a János 15-ből, a 12. verstől. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. És rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Jézus azért jött el erre a földre, nem azért, hogy a Jézuska ajándékokat hozzon, hanem azért, hogy a békességre igazítsa a lábunkat, hogy már ebben az életben elinduljon ez a békességes járás, hogy már itt tapasztalhassuk, függetlenül attól, hogy mi adatott nekünk, a mennyei áldásokat, és azt mondja, hogy azért, hogy gyümölcsöt teremjünk, és utána pedig az örök életre jussunk. Én kérlek az Isten igéje alapján, hogy határozom most el magad újra, hogy itt maradsz Isten mellett, és őt követed, és nem mész el máshova, és nem adod fel, hanem hiszel Krisztusban, és hidd el, hogy meg fogod érteni még jobban az ő szeretetét, és egy igazi gyümölcstermű életed lehet. Ezt adja Krisztus. És hogyha ünnepeljük ma, a születése napján, hogy eljött a világba, és megalázta magát, akkor ezzel tudjuk ünnepelni, hogy közel megyünk hozzá, és megértjük azt, amit ő akar mondani. Mert ha ezt nem tesszük, akkor egy olyan ünnepségen vagyunk, ahol találkoztunk Jézussal, megköszönünk neki dolgokat, de ő valahogy szomorúan tekint ránk, mert a fejünkben más tervek vannak. Helyezd oda az összes jövőbeli tervedet, mindent Krisztus elé, és mondd azt, hogy Uram, veled akarok járni, mert hiszek a te bizonságtételedbe. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük, hogy megaláztad magad, emberré lettél, megüresítetted magad, és végigélted ezt az életet, azért, hogy kifejezthesd, hogy szeretsz bennünket. És végérvényesen pedig a kereszten tettél erre pecsétet, amire nem tudunk, Uram, nemet mondani, és nem is akarunk. Tudjuk és hisszük, hogy szeretsz bennünket. És köszönjük, Uram, hogy már itt a földön győztes életet élhetünk, de köszönjük az örök életet, amit te mondtad, hogy helyet készítesz nekünk. Szeretnénk veled járni, szeretnénk a te dicsőségedre élni, és szeretnénk gyümölcstermő életet élni. Hálát adunk neked ezért. Hálát adunk a közösségért, ami benned és a mi közösségünkben egymással lehetséges. És kérünk, Uram, hogy hadd legyünk a te követeid. Még találkozunk barátainkkal, családtagjainkkal. Szeretnénk vinni az üzenetedet, a te béke üzenetedet, hogy megbékéltettél bennünket az Istennel. Köszönjük neked ezt, Uram. Amen. Amen.